Év végéig maradt idejük a Magyarországon élő briteknek a letelepedési kérelem benyújtására. A brit állampolgároknak korábban kiadott régi típusú okmányok 2021. december 31-ig érvényesek, így aki eddig a határidőig nem igényli az új okmányokat, elveszíti Magyarországon megszerzett jogait, és 2022. januárjától már csak a normál, a jelenleginél sokkal bonyolultabb idegenrendészeti eljárásban tudja jogszerűvé tenni magyarországi tartózkodását. A részletekről Rozgonyi Ádám kérdezte Konyhás Szilviát, az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság vezetőjét.
A brit állampolgárok 2021. január 1 és december 31 között kérelmezhetik a kedvezményesen a nemzeti letelepedési engedélyt. Abban az esetben, hogyha ők már korábban, tehát 2021. január 1-ét megelőzően, vagyis 2020. december 31-ig regisztrálták itt Magyarországon a tartózkodásukat. Amennyiben évvégéig nem nyújtják be a letelepedési kérelmet, akkor még egy nagyon rövid idejük van a jogszabályok szerint úgynevezett igazolási kérelemmel ezt a nemzeti letelepedést kedvezményesen kérelmezni. A igazolási kérelem benyújtására a jogszabály szerint a tudomásszerzéstől vagy az akadály megszűnésétől számított 5 nap, objektíven pedig 30 nap áll a rendelkezésükre. Tehát mindenre 2022. január 30-áig lesz lehetőség. Amennyiben nem kérelmezik a nemzeti letelepedést kedvezményesen, akkor a brit állampolgárok is az általános harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozó szabályok szerint rendezhetik a tartózkodásukat, tehát tartózkodási engedélyt kérhetnek abban az esetben, hogyha a tartózkodásuk a 3 hónapot meghaladja Magyarországon.
Hogyha így kérvényezik a meghosszabbítást, akkor a jogaik azok csorbulnak, vagyis hát kevesebb joguk lesz, mint azoknak a brit állampolgároknak, Magyarországon élő állampolgároknak, akik időben és évvégéig kérvényezték a letelepedésük tulajdonképpen meghosszabbítását.
Hát igen, mert a nemzeti letelepedési engedély az egy határozatlan időre szóló magyarországi tartózkodási engedély típus. Gyakorlatilag ez a legmagasabb szintű tartózkodási jogosultság, amit a harmadik országbeli állampolgárok kaphatnak Magyarországon, míg egy tartózkodási engedély az csak egy meghatározott ideig érvényes tartózkodási forma, és a letelepedett állampolgároknak sok tekintetben mondjuk a magyar állampolgárokhoz hasonló jogaik vannak, állandó lakóhelyen rendelkeznek, lakcímkártyájuk van, külföldiek részére kiállított személyigazolvánnyal rendelkeznek, míg ugye tartózkodási engedéllyel rendelkezőket nem illetik meg ezek a kedvezmények. A nemzeti letelepedési engedély biztosította státusz, az gyakorlatilag megegyezik szinte azokkal a jogosultságokkal, amelyeket a brit állampolgárok még akkor élveztek, amikor az Európai Unió tagjai voltak, és mondjuk regisztrációs igazolással rendelkeztek Magyarországon.
Kikkel szemben indulhat majd eljárás? Kik azok, akik megsértik a törvényeket, és mondjuk amiatt, hogy illegálisan tartózkodnak az országban, tehát hogy ilyen esetek indulhatnak különböző eljárások az itt tartózkodó, nem magyar állampolgárok ellen?
Hát, ha itt a brit állampolgárokról beszélünk még a továbbiakban is, hogy a brit állampolgárok alapvetően ugye vízummentesen tartózkodhatnak Magyarország területén 90 napot meg nem haladó időtartamra. Ha 90 napot meghaladja a tartózkodásuk, és nem kérnek tartózkodási engedélyt, amelynek benyújtására itt Magyarországon is lehetőségük van, akkor már a tartózkodásuk nem minősül jogszerűnek. Ebben az esetben idegenrendészeti eljárás indítható velük szemben.
Hogy néz ki, milyen nemzi ezt az eljárást egyébként?
Hát az idegenrendészeti eljárás az egy hivatalból induló eljárás. Általában olyan esetekben indul, amikor egy ellenőrzés során, a személyi igazoltatása során kiderül, hogy a jogszerű tartózkodás feltételeit nem tudja igazolni. Általában a gyakorlatban ilyen esetben indul idegenrendészeti eljárás, amelynek a vége egy meghallgatást követően az érintett kiutasítását vonhatja maga után, amelyet akár jogkövető állampolgárként lehet önkéntesen is teljesíteni, tehát az ország elhagyására vonatkozó kötelezettséget önkéntes jogkövetéssel is teljesíteni.
Egyébként hány olyan Magyarországon élő brit állampolgárról van tudomásuk, akik már benyújtotta a kérelmet?
A nyilvántartásaink szerint 1500 körüli azon brit állampolgároknak a száma, akik már kérelmezték ezt a bizonyos kedvezményes nemzeti letelepedési engedélyt. Úgyhogy még van olyan brit állampolgár, akinek nagyon célszerű lenne, hogy december 31-ig benyújtsa ezt a kérelmét, amennyiben az a terve, hogy a továbbiakban is Magyarország területén kíván tartózkodni.
Akkor még több ezren vannak olyanok tulajdonképpen, vagy lehetnek, akik még ezt a kérelmet nem nyújtották be, mint a letelepedési kérelmüket.
Mi a nyilvántartásaink alapján azt látjuk, hogy kik azok, akik regisztráltak korábban, akár évekkel ezelőtt is Magyarországon, de ide a hatósághoz nem jelentették be, hogy elhagyták volna az országot, vagy időközben elköltöztek volna más országba. Ezért még lehetséges, hogy 4000 körüli azon brit állampolgároknak a száma, akik nem regisztráltak, de hangsúlyozni szeretném, hogy lehetséges, hogy közülük nagyon sokan már nem Magyarországon élnek.
Pontosabb adatbázis jelenleg nem áll rendelkezésre?
Hát arról nem áll rendelkezésre adatbázis, hogy hányan hagyják el az országot, mert ugye az EGT állampolgároknak korábban nem volt arra vonatkozó strikt kötelezettségük, hogy bejelentsék a Magyarországról történő tartós távozásukat. Ez egy lehetőség volt, és mai napig is lehetőség a jogszabályban, hogy amennyiben a végleges szándékkal elhagyják Magyarország területét, akkor leadják az okmányaikat. De ha ennek a kötelezettségüknek nem tesznek eleget, akkor csak esetleges későbbi hatósági ellenőrzések során derül ki az a hatóság számára, hogy már nincs az érintett uniós polgár az ország területén.
És egyébként a letelepedés szempontjából a hatályos törvények különbséget tesznek mondjuk nő, férfi vagy gyermek között, tehát hogy a jogok azok egyformák, és amit elvár a magyarországi törvény tőlük az ugyanaz?
Igen, a jogszabály nem különböztet meg ilyen szempontból, tehát semmilyen különbségtétel nincsen az állampolgárok között. Nyilván a gyerekekre vonatkozóan vannak olyan kedvezményes szabályok, hogy ha letelepedett szülőknek Magyarországon születik gyereke, akkor automatikusan letelepedett státuszt kap. Ilyen szempontból a családegységét biztosítja a jogszabály, de nincsen semmi olyan megkülönböztetés a jogszabályban, hogy eltérő feltételeket kellene igazolni. Nyilván a kiskorú gyermekek a szülők sorsát osztják. Ennek megfelelően kell a jogszabályi feltételeket igazolni, de a felnőttek esetében mindenki ugyanolyan feltételeket köteles igazolni. Természetesen egy családnak, mondjuk a család kérelmének az elbírálás, akkor a hatóság a családot egységesen kezeli, és a feltételek teljesítését együttesen vizsgálja.
És ha mondjuk a családnak az egyik tagja nem tesz eleget bizonyos feltételeknek, akkor mi történik? Akkor az egész családnak igazából elutasítják a kérelmét, vagy ez eltérő elbírálás alá eshet bizonyos viszonylatokban, például egy-egy családtag esetében?
Azt, hogy az egyedi kérelmeket hogy bíráljuk el, azt mindig az adott ügy körülményei határozzák meg. Számos körülményre figyelemmel vagyunk, befolyásolják esetlegesen azoknak a családtagoknak a körülményei, akik minden feltétel teljesítenek, ahhoz képest mondjuk, hogyha egy másik családtagét pedig el kell utasítani, de minden kérelemnél a jogszabály szerint a jogszabályi feltételeket vizsgálva járunk el. Tehát önmagában az, hogy az egyik családtagnak elutasításra kerül a kérelme, az nem feltétlenül vonja maga után a másik családtag kérelmének az elutasítását, hogyha önállóan is a tartózkodási feltételeket teljesíteni tudja az adott kérelmező, de ez tényleg csak a konkrét ügy, konkrét körülményeinek ismeretében ítélhető meg. Nem jelent kogens elutasítási okot az, hogyha egy családtag kérelme elutasításra kerül. De mindenek előtt, szem előtt tartjuk a család egységét egyébként, de az egyedi körülmények határozzák meg. Én úgy gondolom, hogy mindenképpen fontos az, hogy a 2021. december 31-es időpontot, ami a kedvezményes kérelmezés lehetőségét biztosítja azon brit állampolgároknak, polgárok és családtagjaik részére, akik ugye az idei évet megelőzően regisztráltak, ezt betartsák és benyújtsák ezeket a kérelmeket. A kérelmek benyújtására elektronikus úton is van lehetőség. Tulajdonképpen csak egy kérelemnyomtatványt szükséges kitölteni az érvényes okmányok becsatolása mellett. Minimális adminisztráció terheli őket ebben a tekintetben, az eljárások ingyenesek, úgyhogy ez nagyon fontos lenne, hogy betartsák, és még azt is szeretném hangsúlyozni, hogy azon brit állampolgárok, akik esetleg a kedvezményes kérelmezési időtartamból kicsúsznak, az ő esetükben is lehetőség van a tartózkodásuk rendezésére, tartózkodási engedélykérelem benyújtására. Nem vonja maga után ennek a határidőnek a mulasztása azt, hogy ő nekik az országot el kell hagyniuk.
Konyhás Szilviát, az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság vezetőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
December 12-ig tart a rendőrség országos közlekedési ellenőrzése. Az alkohol és drog elnevezésű akció célja elsősorban az ittas vagy bódult állapotban lévő járművezetők kiszűrése. A gépjárművek fokozott közúti ellenőrzését az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata műveleti csoportjának éves ellenőrzési terve alapján tartják Magyarország egész területén. Az akcióról és a balesetek megelőzéséről Rozgonyi Ádám kérdezte Oberling Józsefet, az Országos Rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti főosztályának vezetőjét.
Egy évben több olyan alkalom van, amikor konkrétan egyfajta jogsértés ellenőrzése történik Európa szerte összehangoltan. Ennek az a célja, hogy az unió tagállamai közlekedés biztonság területén is kifejezzék azon szándékukat, hogy ez nem nemzeti, hanem nemzetközi európai uniós probléma. Nagyon sokan halnak meg, sérülnek meg Európa útjain közlekedési balesetben, és ami szomorú ebben, hogy jelentős részük úgy, hogy előtte alkoholt, rosszabb esetben kábító hatású szert fogyasztott, és ez mind köztudottan mindkettő rontja a vezetési képességeket, növeli a kockázatvállalást, és ennek a végeredménye jellemzően közlekedési baleset.
Mit tesz, vagy mit tehet a rendőr, hogyha egy ittas állapotú vezetővel találkozik? Zéró tolerancia, tehát azonnal a helyszínen elveszik a jogosítványát a sofőrnek?
Magyarországon az ittasság tekintetében mindig is zéró tolerancia volt, most is az van, és Európa más országaiban, ahol nincs zéró tolerancia, tehát valamilyen szintű alkoholfogyasztást megengednek, ott is évek alatt folyamatosan csökken ez a megengedett szint, és mindenütt az a törekvés, hogy zéró tolerancia legyen. Ha Magyarországon valaki ittasan járművet vezet, az jellemzően a vezetéstől való eltiltással jár együtt. Ha bűncselekményi értékben fogyasztott valaki alkoholt, akkor a helyszínen a vezetői engedélye elvételre kerül, és a bíróság nagy valószínűséggel a járművezetéstől el fogja tiltani.
Mit okoz, ha csak egy pohár bort vagy egy pohár sört elfogyaszt a vezető? Az is nagyban csökkenti a koncentráló képességét?
Az a helyzet az alkohollal kapcsolatban, hogy kiszámíthatatlan olyan szempontból, hogy nem lehet megmondani előre, hogy egy adott személy egy adott lelki állapotban, egy adott fizikai állapotban egy bizonyos mennyiségű alkohol elfogyasztása, akármilyen csekély mennyiségről legyen is szó, az milyen hatást fog kifejteni. Biztos, aki fogyasztott már alkoholt, érezte, hogy adott esetben egy üvegsörtől is megszédült, és nem is értette, hogy lehet, hiszen más alkalom akkor 2-3 sem árt meg. Tehát nem tudjuk előre megmondani, hogy kinél milyen hatást vált ki. Egy biztos, hogy a legcsekélyebb mennyiség elfogyasztása is hátrányosan hat a vezetési képességekre, növeli a kockázatvállalási hajlandóságot, és a veszélyek lebecsülésének a növekedésével jár. Tehát azt tanácsoljuk mindenkinek, hogy aki belátható időn belül akár órákkal később járművezetésére szánja el magát, az ne fogyasszon alkoholt, mert nem tudhatja, hogy 2-3 vagy 4 óra múlva ürül ki a szervezetéből.
Van arra vonatkozónak statisztika, hogy a közúti balesetek hány százalékáért felelős olyan sofőr, aki vagy alkoholt, vagy más egyéb szereket fogyasztott?
Azt mondhatjuk, hogy Magyarországon azért az elmúlt évtizedben egy kedvező változás indult el, és tart még napjainkban is. 14-15%-os is volt Magyarországon az ittasan okozott balesetek aránya a személyi sérüléses baleseteken belül. Mára ez 8-9%-ra csökkent. Hozzá kell tegyem, hogy ebben a 8-9%-ban nem csak a járművek vezetői, hanem a gyalogosok és kerékpárosok is szerepelnek, de még ez is nagyon magas, hiszen ezek mind olyan baleseti körülmények, amelyek megelőzhetők, elkerülhetők, azaz teljesen feleslegesen keverednek emberek olyan szituációba, amiben megsérülhetnek, rosszabb esetben akár meg is halhatnak. Tehát mindenkinek azt javaslom, hogy ha vezetnie kell, vagy akár kerékpárosként, gyalogosként kell részt vennie közlekedésben, ez utóbbi kettőnek azt javaslom, csak annyit igyon, amennyi után még biztonságosan tud gyalog közlekedni, vagy éppenséggel kerékpározni.
Ez nagyon fontos, hogy figyeljünk, legyünk figyelmesek, mert nem csak saját magunknak okozhatunk kárt, sérülést, hanem a közlekedőknek, akik előttünk, mögöttünk, mellettünk haladnak el gépjárművel, vagy nem csak, nem feltétlenül gépjárművel, biciklivel, sőt, ugye okozhatnak, nyilván üthetnek el sajnálatosan gyalogosokat is a sofőrök.
Bármilyen értetlen, akár egy gyalogos is lehet, egy bűncselekmény gyanúsítottja, vagy éppenséggel el is ítélhetik ilyen miatt, hogyha utassága okán egy járművezető azért kényszerül egy hirtelen kormánymozdulatra, egy manőverre, mert a részleggyalogost kerülnie kell, és ebből baleset következik be, adott esetben ember vagy emberek halnak meg, akkor ez akár több évi börtönnel is járhat. Tehát a gyalogosokat is terheli ilyen szempontból, nem csak erkölcsi, hanem büntetőjogi felelősség is, hogy úgy közlekedjenek, hogy a biztonságos közlekedésre képes állapotban vannak.
Európa szerte, vagy fogalmazhatunk úgy is, hogy világszerte probléma egyébként, problémát okoz az ittas sofőrök által okozott hát egyre súlyosabb balesetek száma?
Nem csak Magyarországon, Európa szerte, de említhetjük akár világszerte részt is, hogy probléma ez. Azt kell mondani viszont, hogy nagyon erősen jön föl a bódult állapotban történő járművezetés, mégpedig annak köszönhetően, idézőjelben a köszönheten, hogy egyre olcsóbbá, könnyebben elérhetővé válnak bizonyos szintetikus szerek, az úgynevezett designer drogok, amelyek még az alkoholnál is kevesebb pénzbe kerülnek, könnyebb hozzájutni, és így a közlekedésben, a közúti balesetekben ennek megjelenése is egyre gyakoribb. Tehát ma már az alkohol mellett nagyon szorosan ott van a bódult állapotban történő vezetés, és ez az, ami igazán figyelemre méltó, mert azzal számolunk, hogy néhány éven belül a legnagyobb problémát a közlekedésben nem az alkoholfogyasztás, hanem a kábítószerek, a tudatmódosítószerek fogyasztása fogja jelenteni.
A megelőzés szempontjából hogy lehet tudatosítani ezt a közlekedésben résztvevőkben, hogy bizony ne fogyasszanak semmit, semmi olyat, ami mondjuk befolyásolná a vezető képességüket, a koncentráló képességüket, kis filmekkel, célzott közösségi oldalas hirdetésekkel, ezek hatékony eszközök lehetnek? Mit tapasztalnak?
Most ugye a rendőrség a prevenciós munkáját illetően már egészen kicsi korosztálytól kezdődően nevelő felvilágosító munkát végez többek között az alkohol és a kábítószerek hatásait illetően is. Butaságnak tűnik, hogy egy óvodás vagy egy alsó tagozatos gyereknek miért kell ilyen dolgokról beszélni. Hát azért, mert egyre kisebb, egyre alacsonyabb életkornál jelennek meg ilyen jelenségek, hogy alkoholt fogyasztanak. Nyilván nem óvodások, de kisebb iskolások már igen. Tehát nem lehet elég korán kezdeni, talán ez a legeredményesebb módszer, hogy egészen pici korban elkezdjük ennek a veszélyeire a figyelmet felhívni, és ha egyszer életük során olyan szituációba kerülnek, akkor ezekre emlékezni fognak, ezekre a jó tanácsokra. Másfelől igen, a közösségi média felületein rengeteg prevenciós kisfilmet, de akár éppen az életből vett konkrét történetek anonimizált bemutatásával hívjuk fel a figyelmet, hogy milyen következmények lehetnek, milyen sorsok, milyen emberi életek törnek ketté egy egyszerű rossz döntés miatt. Hozzá kell tegyem, hogy ez a két szer, az alkohol és a kábítószerek fogyasztása nem közlekedés specifikus probléma, ez az élet más területein is negatív hatással van, tehát összességében nem mondhatjuk azt, hogy csak a közlekedésben van ennek káros hatása, tulajdonképpen az élet minden területén megjelenik az, hogyha valaki ittas vagy éppen kábítószer fogyasztott.
Sajnos a kihágásokhoz gyakorlatilag tudatmódosító szerre sincs szükség. Sok olyan türelmetlen vagy agresszív sofőr közlekedik az utakon, akik hát látjuk ezt az elmúlt hetekben, hónapokban is, hogy például büntetőfékeznek, és videókat is lehet erről, ezekről látni. Az ilyen megosztott a közösségi oldalakon látható videóknak is lehet preventív szerepük?
Hát mindenféleképpen egyre több ilyen felvételt kap a rendőrség közvetlenül is, és kapunk a budapesti autósok közösségén keresztül is. Amit örömmel fogadunk, hiszen azt látjuk, hogy a többségi társadalomban kialakult már az a védekező reflex, hogy na, ezt már nem lehet szó nélkül hagyni, és miután egyre nagyobb számon vannak a gépkocsikban menetrögzítő kamerák, amelyek nagyon jó bizonyítékú szolgálnak ahhoz, hogy meg lehessen ítélni, hogy mi történt, adott esetben még azt is, hogy mi volt annak az előzménye. Tehát igen, ez egy megelőzési módszer, és egy jó tükör a társadalom azon része felé, akik így közlekednek, hogy ez nem vezet sehova, és rendszerint ezeknek úgymond közúti veszélyeztetés a bűncselekmény forma, ami megvalósul, és ez megint csak azzal jár, hogy a vezetéstől eltiltása vége.
Más egyéb megfigyelésük van esetleg arra vonatkozólag, hogy korosztályilag, vagy férfi vagy női sofőrök szempontjából kik a leginkább érintettek, vagy ilyen statisztika nem készül?
Lehet ezt statisztikázni, inkább azt mondom, hogy a jelenségeket érdemes figyelni a konkrét számok helyett. Azt gondolom, hogy ahogy említettem is már, a tudatmódosító szereknek a fogyasztása egyre nagyobb mértékben jelenik meg a közlekedésben, és furcsa módon ez egy olyan fajta megközelítésben érhető tetten, hogy azokban a régiókban, vagy azokban a rétegekben, ahol alacsonyabb a fizetés, ahol kevesebb pénz áll rendelkezésre, ott jelenik meg inkább ez, hiszen, mint említettem már, némelyik olcsóban beszerezhető, mint az alkohol. A hölgyek és férfiak vonatkozásában nem statisztikai alapokon, inkább ilyen személyes tapasztalásokon múló megjegyzésem lenne, hogy tehát általában kijelentető, hogy a hölgyek kisebb arányban okoznak itt a állapotban balesetet, és a közötti ellenőrzések során is kisebb arányban akadnak lenn a rostán, mint férfi társaik, talán azért is, mert kevesebben vezetnek, bár erről nem vagyok ma már meggyőződve. De ha mégis, tehát ha ittasságon tetten érjük őket, akkor az megfigyelhető, hogy jellemzően nagyobb mennyiségű alkohol van a szervezetben, tehát ha ők fogyasztanak, akkor fogyasztanak.
És hát mondhatjuk így a fiatalokhoz is szólóan, nekik címezve, hogy alkoholos befolyásoltság alatt a vezetés, az autózás az nem buli. Se buliba tartva, vagy onnét hazafelé tartva.
A fiatalabb korosztálynál arról szoktak az esti híradások beszámolni, hogy elindultak 4-5-en egy jól induló este, és már nem ért haza mindenki, mert az az egy valaki, akinek a többiekre is vigyáznia kellett volna, aki az autót vezette, ő is ivott, és így árokba hajtottak, villanyoszlopnak ütköztek, kisodródtak, szembe járművel ütköztek, jó esetben csak kórház, rosszabb esetben pedig a temető lett a vége. Úgyhogy az a jó tanács, hogyha elindulnak szórakozni, ami egy teljesen helyén való dolog, akkor már az indulásnál legyen meg, hogy ki fogja hazafelé hozni a társaságot, és a társaság többi tagjának nem az a dolga, hogy együtt igyon a leendő sofőrrel, hanem az, hogy végig figyelje, hogy ő ne igyon, hiszen ő fog rólunk gondoskodni, ő a mi életünknek az áloga.
Oberling Józsefet, az Országos Rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti főosztályának vezetőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Stratégiai jelentőségű a korrupció elleni fellépés, ehhez az állami intézmények összehangolt együttműködésére van szükség, jelentették ki állami vezetők egy konferencián. Sipos Ildikó összefoglalója.
Átláthatóság és fedhetetlenség, a közszférában ezek az elvek segítik a korrupciómentes működést, mondta az online konferencián Kandrács Csaba, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke.
Ez a versenyképesség javulását, a jogállamiság megszilárdulását eredményezi.
Pintér Sándor belügyminiszter, miniszterelnök helyettes úgy fogalmazott, a BM elkötelezettsége töretlen a korrupció megelőzésében.
A cél változatlan, átláthatóan működő közigazgatás, ahol a magas belső morálra rendelkező munkatársak ellenállnak a korrupciós törekvéseknek.
Domokos László, az állami számvevőszék elnöke azt mondta, a gazdaság kifehéredése is azt jelzi, hogy Magyarország jó úton jár a korrupció elleni küzdelemben.
Elégedetten és büszkén állok itt önök előtt, hiszen a korrupció elleni fellépés az elmúlt 10 évben egyértelműen magasabb szintre lépett Magyarországon.
Gyarmati Judit, a kúria főtitkára kifejtette, szervezetük folyamatosan biztosítja munkafolyamataik átláthatóságát. Ehhez idén is jelentős mértékben fejlesztették az eszköztárat. Senyei György Barna, az Országos Bírósági Hivatal elnöke arról számolt be, hogy a járvány megváltozott munkakörülményei között is folyamatos volt a működésük.
A digitális megoldásoknak köszönhetően a bíróságok 2021 első fél évében több ügyet fejeztek be, mint amennyi a bíróságokra érkezett. Így tovább tudták csökkenteni a folyamatban levő ügyek számát, azaz az ügyhátralékot.
Kovács László, a közbeszerzési hatóság elnöke azt mondta, évente átlagosan 8-10 ezer közbeszerzési ajánlatot folytatnak le a magyarországi szervezetek. Elsősorban ezek előkészítésekor, illetve a szerződés teljesítésekor merülhet fel a korrupció. Lajtár István közjogi legfőbb ügyészhelyettes azt mondta, a magyar ügyészség nemzetközi téren is fontos szerepet vállal a korrupció elleni küzdelemben. Rigó Csaba Balázs, a gazdasági versenyhivatal elnöke arról számolt be, hogy 2021 egyértelműen a kartellek elleni küzdeleméve.
2021 első 11 hónapja meglepően jó eredményeket hozott. A versenykorlátozó megállapodásokat nagy számban számolta föl a gazdasági versenyhivatal. Eddig összesen mintegy 17,3 milliárd forintnyi bírságot szabott ki a hivatal versenytanácsa.
A GVH jelenleg is 21 gyanús eljárást vizsgál, 54 vállalkozásnál tartottak házkutatást. Ezek során 14 terabájtnyi adatot hoztak el, amely körülbelül 1400 mozifilmnek felel meg, összegezte a gazdasági versenyhivatal elnöke.
Az önkormányzatok közbeszerzései során a verseny tisztaságának fenntartásáról szóló megállapodást kötött egymással a gazdasági versenyhivatal és a Megyei Jogú Városok Szövetsége. Számolt be az Inforádiónak Szita Károly, a szövetség elnöke, Kaposvár polgármestere. A riporter Kalapos Mihály.
Ez egy sorozatnak a része, hisz korábban már az állami számvevőszékkel, majd a közbeszerzési hatósággal, és most pedig a gazdasági versenyhivatallal kötöttünk egy együttműködési megállapodást. Megyei városok 23 nagyvárost foglalnak magukba, 2 millióan élnek a városainkban, hogyha az agglomerációt is beleveszem, akkor a létszám közelíti a 3 milliót, és a GDP 1/3 az nálunk termelődik. És azért tartottuk fontosnak ezt az újabb megállapodást, mert a fő célunk mindig a szabályosság, a kiszámíthatóság, a jogszerűség és az észszerűség. Elsősorban a napi működésünk, illetve a közbeszerzések terén. Ugyanis tudnia kell, hogy a egy évben kiírt közbeszerzési eljárásoknak a közel 40%-a az önkormányzati szférából megy ki, és ezen belül is jelentős arányban a megyei-jogú városoktól, és így nem mindegy számunkra, hogy a joggyakorlat követi-e a valós gyakorlatot, és segíti-e a munkánkat, hogy közpénzből gazdálkodván, olcsón, jó minőségben, és természetesen jogszerűen végezhessük a munkánkat. A gazdasági versenyhivatal hasonlóan a másik két szervezethez ebben tud nekünk segítséget adni, egyrészt abban, hogy felhívja a figyelmünket a jog megfelelő alkalmazására, felhívja a figyelmünket a jogon belül azokra a nüanszokra, amelyek később esetleg kárt okoznak számunkra, illetve nyitott és fogadókész a tekintetben, hogyha az élet felüléri a jogszabályokat, akkor közösen kezdeményezhetjük ezeknek a jogszabályoknak az élethez való igazítását.
A két szervezet a jövőben ezen kívül még amolyan szakértői, vezetői konzultációkat is tart majd?
Szakértőieket is, vezetőieket is, sőt, arra is lehetőséget kaptunk, hogyha olyan önkormányzati rendeletet alkotunk, amelynek a piac befolyásoló szerepe van, vagy piaci szereplők is részesei ennek az önkormányzati rendeletnek, azt kihirdetés előtt még a gazdasági versenyhivatal véleményezi, és csak ezt követően fogadjuk majd el ezeket a későbbiekben meghozandó szabályokat.
Szita Károlyt, a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnökét, Kaposvár polgármesterét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Virgácsot érdemelt a kis cipők és a babaruhák zöme, fogalmazott közleményében az Innovációs és Technológiai Minisztérium. Az ITM fogyasztóvédelmi munkatársai kisgyermekeknek szánt ruházati termékeket vizsgáltak, és az érintett 21 termékből végül mindössze egy szandál és egy kardigán maradhatott forgalomban. A további részletekről Tatár Tímea kérdezte Keszthelyi Nikoletta fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkárt.
Ősszel indult a 3 év alattiaknak készült kis cipők és kis ruhák fogyasztóvédelmi vizsgálata. És elsősorban az olyan ruhákat és cipőket keresték a fogyasztóvédelmi ellenőrök, amelyek különböző díszítésekkel, vart vagy ragasztott strasszokkal, flitterekkel, gyöngyökkel ellátottak. Ugyanis, hogyha ezeknek nem megfelelő a felerősítési szilárdsága, akkor ugye a gyermek azt könnyen leszakíthatja, vagy akár magától le is válik, működik, és ezek fulladás veszély alapján kockázatot jelentenek.
A közleményben úgy fogalmaznak, hogy a munkatársak szinte tökéletes találati arányjal dolgoztak.
Mivel a mintavételezett termékek, amelyeknek összesen a száma 21 darab volt, ebből 15 ruha, tehát kis ruha volt, és 6 darab cipő, és mind a két típusból egy-egy lett mindössze jó. Összesen 19 termék a 21-ből megbukott a laborvizsgálatok során, 91% a kifogásolási jogsértési arány. Az, hogy ilyen nagy arányú kifogásolásra került sor, nem azt jelenti, hogy a kereskedelmi forgalomban lévő gyermekruhák, illetve cipők több mint 90%-a veszélyes lenne. Itt célzott piacfelügyeleti fogyasztóvédelmi mintavételre került sor.
Milyen jellegű helyekről származnak ezek a vizsgált termékek, tehát olyan boltokból, ahol mondjuk kedvezőbbek az árak is, innentől kezdve mondjuk a vásárlók száma meg nagyobb?
Így van, elsősorban az olyan típusú üzletekből vettek mintát a fogyasztóvédelmi ellenőrök, ahol sokkal olcsóbbak ezek a termékek. Sokféle termék, nem csak kis ruhák, kis cipők találhatók meg, hanem akár háztartási termékek is, és jellemzően külföldi, tehát nem magyar gyártmányú termékekről van szó. Ugyanis ugye tapasztalatok azt mutatják, hogy a magyar gyártók tisztában vannak azzal, hogy mikor nem veszélyes egy termék. Az elmúlt évek vagy évtizedek fogyasztóvédelmi ellenőrzéseinek köszönhetően gyakorlatilag ezeken a termékeken nem is nagyon találhatók ezek a strasszok, flitterek vagy gyöngyök, hiszen tisztában vannak az előírásokkal a magyar gyártók.
Milyen tanácsokkal tudnánk ellátni a fogyasztókat? Kerüljék el az ilyen jellegű üzleteket, vagy varják újra a strasszokat a megvásárolt kis ruhákon?
Sokszor sajnos egyébként az üzletben is lehet látni már, hogy a rögzítés az nem megfelelő, azokat ne vásároljuk meg, hiszen fogyasztóvédelmi szempontból fulladás veszélyes, kockázatosak ezek a termékek, de az előzetes tájékozódás érdekében érdemes megnézni a honlapunkat, a fogyasztóvédelem.kormány.hu oldalt. A termékresztek oldalon megtalálhatóak a bevizsgált termékeknek a listái, van egy veszélyes termék bejelentő menüpont is, hogyha esetleg úgy találnák, hogy nem feltétlenül biztonságos terméket vásároltak, akkor ezeket be tudják hozzánk is jelenteni egyenként, és ezt a műszaki laborunk bevizsgálja itt az Innovációs és Technológia Minisztériumban.
Keszthelyi Nikoletta fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkárt hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.